Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek titeket. A mai alkalommal szólni szeretnék nektek az Isten fia első és második eljöveteléről, valamint arról, hogy hogyan készüljünk a vele való találkozásra. Sokkal célszerűbb lenne ezt a témát bibliakör formájában átvenni, lépésről lépésre a proféciákat kibontani és magyarázni, meghallgatni a ti hozzászólásaitokat, észrevételeiteket, mert sokkal gazdagabban tudnánk távozni így, de talán mégis, ha igehirdetés formájában is meghallgatjuk ezt, akkor valamelyest végig tudjuk ezt gondolni, visszajátszható később is az interneten, meghallgatható, kikereshető a Bibliából, az igehelyek alapján, és megérthető. Legalábbis reménykedem. Amint észrevettétek, tulajdonképpen három témát is érintenem kell. Az Isten fiának az első eljöveteléről kellene szólnom, utána a második eljöveteléről is szólni kellene valamit, és nem utolsó sorban, hogy hogyan készüljünk a vele való találkozásra. Tehát, mivel itt három téma van, ezért csak átfogóan, nagy perspektívákban fogok tudni szólni, és egy-egy helyen tudok csak egy kicsit a mélységébe beletekinteni. Az első, ami említése méltó, az az ős evangélium, amely a Teremtés könyvében található, és amely az ősszülőknek, Ádámnak és Évának a bűnbeesési után megígéri a megváltót. Ez pedig így olvasható Mózes első könyvében, vagy a Teremtés könyvében, a 3. fejezet 15. versében. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magja között. Az neked fejedre tapos, te pedig sarkában marsz. Tehát itt a pontosító fordítás szerint olvastam fel, nem a sarkát mardosod, hanem te pedig sarkába marsz. Ennek a versnek az elemzésénél is, mint ahogy a Biblia minden szövegének az elemzésénél, mindig az eredeti kifejezéseket kellene tulajdonképpen figyelembe venni. Ezt különösen hangsúlyozom, hogy nem a latin vulgátából kellene kiindulni, és a héberből, hanem kizárólag a héber szövegből is, annak a magyar változatából, ahogy azt helyes lefordítani. Ugyanis a héber szöveg világossá teszi, hogy a kígyónak, ebben az esetben a kígyó mögött a sátánál, a sátánnak a magva és az asszonynak a magva, vagy utóda, között zajlik ez a nagy küzdelem. Tehát nem az asszony tiporja el a kígyó fejét, nem is az asszony és a gyermek együtt tiporja el a kígyó fejét, hanem az asszony utóda. Miért? Azért, mert a héberben az határozott névelő, hogy az neked fejedre tapos, tehát az határozott névelő, az himnemű. Tehát csak egyedül az asszony magvára, a megváltóra vonatkozhat. Az neked fejedre tapos, te pedig a sarkába marsz, mondta az Isten a kígyónak. A tapos és marsz kifejezésnél a héberben a suf ige szerepel, ami élethalál küzdelmet jelent, tehát a megváltó élete feláldozása árán győzi le a kígyót, vagy ebben az esetben a sátánt. Nem a kígyó győzi le azáltal, hogy a sarkába mar, hanem a megváltó győzi le, mert a megváltó a fejére tapos a kígyónak. Széttiporja a fejét. Élete feláldozása árán. Tehát ez volt az ős evangélium, amit az első emberpár kapott, és amely megígérte a megváltót. Tehát az ős evangélium egyértelműen kijelenti, hogy a megváltó asszony szülöttje lesz, tehát emberfia lesz. Majd látni fogjuk, hogy más bibliai jövendőlések viszont azt hangsúlyozzák, hogy Isten fia is ugyanakkor. Itt számunkra az az örömhír, hogy az Isten talált megoldást a bűn és a halál problémájának megoldására, tehát nem a halálé lesz az utolsó szó. És hogy nem angyali lény küldött el, hanem asszonynak a szülöttjét, aki emberi természete szerint közén tartozik. A jó Isten adta az embernek még a lelkismeret szavát is, erről is érdemes szólni, hiszen az ős evangéliumban benne van, hogy ellenségeskedést szerzek közted és az asszony között, stb. Tehát a lelkismeret szavát is adta a Jóisten, amely által belső ellenségeskedés támaszt bennünk a bűnnel szemben. A bűn nem más, mint Isten törvényének az áthágása. Az önzésnek valamilyen formája, Istentől, embertársainktól való elidegenedés. Az őszülőknek adott ígéret után találkozunk már azzal is, hogy Énokhoz szólt az Isten, hogy és Énok az Istennel járt, és kapott tőle kinyilatkoztatást, most erről nem szólnék, de az első, aki igazán ezzel kapcsolatban kapott ígéretet, az Ábrahám volt. Ábrahám hitt és engedelmeskedett Isten szavának. Többek között például a Teremtés könyve 22. fejezete 18. versében ez van megírva, Ábrahámra vonatkozóan és az ő magjára vonatkozóan, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Kiben áldatnak meg? A te magodban, a te utódodban. Ebből megtudjuk, hogy a megváltó Ábrahám leszármazottja lesz. De minden nép nemzet javára születik, nem csak Ábrahám leszármazottai számára. Ugyanis már azt is megtudtuk az ős evangéliumból, hogy asszonytól születik. Tehát, hogy emberfia lesz. Tehát egyik épül a másikra. Tehát az egyik proféciát építenünk kell a másikra, amit az egyik kinyilatkoztatott, legfeljebb a másik megerősíti, vagy kiegészíti, de az előbbi is érvényben van. Az Ábrahámnak adott ígéret, tehát feltételezi az előbbi ígéretet, és tovább lép egyel, meghatározza azt, hogy mely nép körében fog megszületni a megváltó. Mózes 4. könyvében, a Számok könyvében egy nem zsidó származású proféta jövendől még a megváltó eljöveteléről. Tulajdonképpen Bálámról van szó. Istentől küldött profétáról van szó, aki később sajnos megtévedt, a szíve a pénz után és a gazdagság után elvágyódott, és ennek következtében az Új Szövetségben az iskarióti Júdásnak az előképe lett. Mégis az Isten fel tudta őt használni, és birtokba vette az ő lelke által, még előtte, mielőtt végső döntése jutott volna a lelkében, hogy a pénzt válassza, és olyan kinyilatkoztatást adott az eljövendő megváltóról, amely hát megállja a helyét minden tekintetben, és ezt szeretném akkor felolvasni Mózes 4. könyve 24. fejezete 17. verse alapján. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És átalveri Moábnak az oldalait, és összetöri Sétnek minden fiait. Kedves testvéreim, ez tulajdonképpen kettős profécia, amelynek az értelme később tárul fel, ugye, ahogy a Bibliát olvassuk, és ahogy az évszázadok haladtak előre, és a kinyilatkoztatás mind teljesebb és teljesebb lett. Egyrészt beteljesedett Dávid személyében, aki legyőzte a moábitákat és a sétitákat. A sétiták a moábiták egyik vezető törzsének a nevét jelentik. Másrészt összekapcsolható a megváltó Jézusunk születésével és a betlehemi csillag feltűnésével, amely nyomán elindultak Jeruzsálemben napkeleti bölcsek, megkeresni a zsidók újszülött királyát. Ez a bálámi profécia akkor még távoli jövendőlés volt, amikor elhangzott, hiszen ezt olvastuk, ezt mondja Bálám, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ezt a jövendőlést, kedves testvéreim, a zsidók is úgy tartják számon mind a mai napig, mint ami a messiásra, az eljövendő messiásra vonatkozó profécia, de ők nem ismerték fel, hogy ez a profécia beteljesedett volna Jézus Krisztus személyében. Tehát egy királynak a születéséről van szó. Az viszont még nem derül ki, hogy ez a király mikor veszi a kezéhez az ő uralkodását. Csak annyit érthetünk meg, hogy király lesz, és le fogja győzni Moábot. Kedves testvérek, Dávid már legyőzte a moábitákat, de ha csak erre vonatkozna ez a kijelentés, és nem elsősorban a megígért megváltóra, akkor ennek semmi üdvtörténeti szerepe nem lenne. Az emberiség semmit sem ér azzal, hogy Dávid legyőzte vagy nem győzte le a moábitákat. Mivel ez messiási profécia, amely az egyetemes megváltóra vonatkozik, ezért a Moábot is, a Sétet átvitt értelembe kell értelmezni. A Biblia és ezen belül az evangéliumok más kijelentései alapján az a helyes, ha azt mondjuk, hogy az Isten fia ítélni fog minden ember fölött, végső ítéletet fog tartani. Így a Moáb és Sét azokat jelképezi, akik a bűneikkel a végsőkig azonosultak, és ennek következtében nem fognak üdvözülni. A bálámi kijelentés nem mondja meg, hogy mikor lesz ez az ítélet, csak azt, hogy a messiás király ítélni fog. Mert hogy királyi pálca támad fel Izraelből. Tehát király lesz az, aki ítélni fog. Kedves testvéreim, Az összes Jézus első és második eljövetelére vonatkozó bibliai jövendőlést ilyen aprólékosan, egymással egybevetve most nem tudjuk végigvenni. De a témát talán érdemes volt fölvetni mégis. A továbbiakban az Isten kijelentette Sámuel második könyve 7. fejezetében, hogy megerősíti Dávid királyságát, és az ő trónja erős lesz mindörökké. Ez is úgy tűnik, hogy kettős profécia, minthogyha Salamonra is vonatkozna, de ha még pontosabban elolvassuk, talán lehet, hogy érdemes is lenne, felolvassam nektek. Egyértelmű, hogy nem Salamonra vonatkozik, csak egy kisebb része vonatkozik Salamonra, de teljesen messiási jövendőlésről van szó, amelyet a keresztények Jézus Krisztus személyében ismertek fel. Tehát ezt mondta az Úr Dávidnak. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, amely árnyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Hát tudjuk, hogy Salamon még Dávid életében született. És még Dávid életében király lett. Tehát ez nem vonatkozhat Salamonra. Azt fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságát, trónját mindörökké. Zsidókhoz írott levél azonosítja a 8. fejezetben, hogy van egy ház, amelyet a mennyben az Úr is nem ember épített. És hogy a királyságát megerősíti mindörökké. És akkor most két verset átugrok, mert azzal nem foglalkozunk, és állandó leszel a te házad és a te országod mindörökké, tiéd lészen, és a te trónod erős lesz mindörökké. Hát ez egyértelmű, hogy csak is a messiás királyra vonatkozhat, és senki másra. Tehát eddig megtudhattuk, hogy a megváltó asszony magva lesz. Tehát, hogy emberfia lesz. Ábrahám népéből fog származni, és mivel Dávid kapta az ígéretet, Dávid király családjába fog megszületni. Valamint azt is, hogy király lesz. És említettem, hogy végül királyként ítéletet fog tartani. Az ószövetségi jövendőlések szólnak arról is, hogy a megváltó nem csak emberfia lesz, hanem Istenfia is. Ezzel kapcsolatban Ézsaiás vagy Izaiás könyve a megváltó földre jövetele előtt 700 évvel következő írja, 9. fejezet 6. 7. versében. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége, a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által. Mostantól mindörökké a seregek urának buzgó szeretete műveli ezt. Láthatjuk, hogy megerősíti az előbb kijelentetteket, arra épít, a tovább építkezik ez a profécia, hiszen Dávid trónjáról és királyságáról van szó, hogy meg fog növekedni az ő uralma. De az is fontos, hogy itt most nem csak emberfiaként jelenik meg a megváltó, hanem erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének jelenti ki ez a jövendőlés, a megváltót. És arról is szó van, hogy meg fogja erősíteni az ő trónját jog és igazság által. Tulajdonképpen ez a jogalapot, Krisztusnak a szeplőtlen, büntelen élete, elfogulatlansága, minden ember helyett történő helyettes áldozata adta meg. Tehát kellett egy erkölcsi jogalap ahhoz, hogy jog és igazság által legyen megerősítve az ő trónja. Ugyanis Krisztus nem személyválogató, Ézsaiás 11. fejezete szerint a megváltó nem a szemei látása szerint ítél, és nem a fülle hallása alapján ítélkezik vagy bíráskodik. Ez is rendkívül fontos. Ugyanakkor meg nem részrehajró. És miről van itt szó? Tehát magára veszi a világ bűneit, majd erről szól az Ézsaiás 53. fejezete, és helyettes áldozatul adja önmagát. Ezzel most nem tudunk foglalkozni. És mindezt a seregek urának buzgó szerelme műveli. Zsoltárok könyvében is olvashatunk messiásra vonatkozó jövendőléseket, de ezzel most nem foglalkozunk. Úgy tűnik, hogy az ígért gyermek megszületik, király lesz, és királyságának nem lesz vége. Mintha ez az első eljövetelhez mind hozzátartozna. Pedig nem erről van szó. Nem erről van szó, itt csak azt mondja el a proféta, hogy ki lesz a megváltó, és milyen jogalappal fog rendelkezni, és hogy mindezt az Isten szeretete műveli. Meg kell értenünk, hogy mi az, ami a bibliai jövendőlésben benne van, és mi az, ami nincs benne. Mi az, amire vonatkozik, és mi az, amire nem vonatkozik. és mindezeket egybe kell vetni más bibliai kijelentésekkel, hogy helyesen értsük meg Isten lelke segítségével a kinyilatkoztatást. Egy következő prófétát szeretnék említeni, és ezzel együtt egy jövendőlést, amely szintén Jézus Krisztus isteni származását is kijelenti, ez a Mikeás próféta által adott jövendőlés, az 5. fejezet 2. versében. Ezt írja az Isten igéje. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejtő fogva, öröktől fogva van. Ez a jövendőlés kijelenti, mint egy 400 évvel Jézus születése előtt, hogy a megváltó Betlehemben fog születni. Onnan származik. Dávid király is ott született, de nem vonatkozhat Dávid királyra, mert Dávid király után, sokkal azután íródott a Mikiás könyve, és Mikiás maga is később működött. Tehát Dávid király utódjára, a messiásra vonatkozhat ez a profécia. Hogy Betlehembe fog megszületni, és tudjuk, hogy Jézusnak az édesanyja Mária által Dávid házából valóként meg is valósult ez. Ráadásul az új szövetségből Máté evangéliuma idézi ezt a szakaszt, amikor Heródes udvarába érkeztek a napkeleti bölcsek, és megkérdezték, hogy hát hol van a zsidók újszülött királya, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Akkor Heródes hívatta a farizeusokat, az írástudókat, és ők pontosan megmondták, hogy az eljövendő megváltónak, vagy messiásnak hol kell megszületni, hogy Betlehembe kell megszületni. És ezt a Biblia verset idézték. Mégsem ment át közülük senki, hogy hódoljon a megváltónak. Tehát az új szövetség is szinte szó szerint idézi ezt a Biblia verset. És még amit talán itt érdemes megemlíteni, az nem más, mint az, hogy az ő származása elejtől fogva, öröktől fogva van. Tehát isteni lény lesz. Az evangéliumok szerint Isten fia lesz. Az, aki eljön ebbe a világba. És amit tudjuk, 2000 évvel ezelőtt ez meg is történt már. Az előbb felolvasott Ézsaiási és a most felolvasott Mikeási jövendőlés egyértelműen ír arról, hogy a megváltó erős Isten lesz. Örökké valóság atya, békesség fejedelme, valamint, hogy származása elejtő fogva, öröktő fogva van. Ezek alapján a Jézus korabeli zsidó, farizeusok és írástudók, főpapok, népvénei mind kellett volna tudják azt, hogy Jézus isteni lény is lesz. Isten fia is és emberfia is egy személyben. Már az Ószövetségben vannak olyan jövendőlések, amelyek egyetlen kijelentés sorozat keretében írják le Isten fiának első és második eljövetelét. Egy húzamba mondják el ezt, ami ő rá vonatkozik. A Biblia más lapjain viszont az is írva van, hogy az Isten fiának első és második eljövetele között hosszú időnek kell eltelnie. Tehát ezeket is figyelembe kell venni. Erre jó példa Ézsaiás könyvének vagy Izaiásnak a 11. fejezete, az előbb felolvasott rész, illetve még nem olvastam fel, ott egyhuzamban mondja el mindazt, ami majd a messiásra vonatkozik. Ki lesz a messiás, és az ő tevékenységének mi lesz a következménye? Egészen addig, hogy majd az új földig előrevetítve egyhuzamban elmondja a profécia mindazt, ami a messiás királynak köszönhető. Így olvasom az Ézsaiás 11. fejezetéből az első 5 verset. És származik egy veszőszál Isai törzsökéből, vagy Izsái törzsökéből. A gyökereiből egy virágszál növekedik, vagy hajtás növekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, a bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úrnak félelmében. És most figyeljük, mert ez a rész, amit olvasok, ez Jézus életében valamelyest teljesedett, de a második eljövetelekor teljesedik igazán. És nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai leheletével megöli a hitetlent vagy a gonoszt. Derekának övedzője az igazság lesz, és veseinek övedzője a hűség. És nem olvasom tovább, ebből is láthatjuk, hogy egyszerre van elmondva, egyszerre van leírva, mindaz, ami a eljövendő, megváltó messiásra vonatkozik. És nekünk ezt szét kell választani a Biblia más kijelentései alapján, hogy melyik az, amelyik a messiás első eljövetelére vonatkozik, és melyik az, amelyik az Istenfia második eljövetelére vonatkozik. De mindegyik az ő személyére vonatkozik egyébként. És ez a lényeg. Maga Jézus Krisztus is beszélt arról az evangéliumokban, hogy a mennyei királyságot később veszi magához. Nem az első eljövetelekor lesz király Izraelben. Hát például a gírákról, vagy a mináról, a kiosztott pénzről szóló példázatban Lukács evangélium a 19. fejezetben ezt írja. És mikor ezeket hallották, folytatá és mondta egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Mondta azért, egy nemes ember vagy előkelő ember elment messze tartományba, hogy országot vagy királyságot szerezzen magának, azután visszatérjen. És előszólítva azért a 10 szolgáját, adott neki 10 gírát, és mondta neki, kereskedjetek, amíg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldtek utána, mondván, nem akarjuk, hogy ő uralkodik mi rajtunk. És lett, mikor megjött az ország vétele után, vagy az ország megszerzése után, parancsolta, hogy az ő szolgái, akiknek a pénzt adta hívják, ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Tehát egy nemes ember elment messzi tartományba, hogy királyságot szerezzen magának, azután visszatér. És lehet, hogy amikor megjött a királyság megszerzése után, mint király parancsol, az ő szolgáit hívják elő. A nemes ember a példázatban maga Jézus Krisztus. Ő az, akinek az atya királyságot, országot, hatalmat fog adni minden nemzet és nép fölött. Miután visszatér, megjutalmazza a hűséges szolgáit, az pedig, aki nem sokszorozta meg az urának a pénzét, a saját kifogásai alapján ítéli el. Márk evangéliumában és a többi evangéliumban is olvashatunk arról, hogy Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy nem tudják pontosan, hogy mikor fog eljönni, mint a ház ura. Ezt is szeretném felolvasni, mert ez is lényeges, hogy Jézus milyen figyelmeztetést adott Márk 13.33-tól. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő, úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyva, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtón állónak is megparancsolta, hogy vigyázzon vagy vérasszon. Láthatjuk, kedves testvéreim, hogy ugyanaz a motivum jelenik meg, mint amit az előbb felolvastam. Mielőtt elmegy Krisztus, az Isten fia, azelőtt felhatalmazza az ő szolgáit, mindenkinek megszabja a munkát, de majd vissza fog térni, és a szolgáit szólítja, és nekik számot kell adniuk azokról a képességekről, lehetőségekről, az idejükről és talentumaikról, amelyeket az Istentől kaptak, hogy azokat kamatoztassák mások javára. De olvasom tovább a 35. verstől. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Este vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Virasszatok. Kedves testvéreim, Dániel könyvében is van kijelentés arról a 7. fejezetben, hogy az ég felhőjében valami emberfia jött, és oda ment ahhoz, akinek a kora végtelen. Károlyi ezt öregkorúnak fordítja, de a héber szerint úgy lehetne fordítani, hogy oda ment, vagy oda lépett, vagy oda vezették ahhoz, akinek a kora végtelen. És akinek a kora végtelen adott neki hatalmat, dicsőséget és országot. És minden nép és nemzet neki szolgál, az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem romlik. Hát itt az emberfiáról van szó, aki értünk ugye egy emberré lett, és ezt a Dániel 600 évvel korábban már látomásban látta, hogy ez már megvalósult. Itt Jézus Krisztusról, az Isten fiáról van szó, aki értünk emberré lett, Betlehemben gyerekként megszületett, emberfiaként közöttünk élt, életét adta értünk, meghalt, harmadnapra föltámadott, felment a mennyben. Ha az apostoli hitvallás szavait idézem, akkor azt mondanám, hogy ott ül az atya jobbján, aztán közben, ott közben jár értünk, ez tulajdonképpen ezt jelenti. elküldi a Szent Lelket, megbocsátja bűneinket, és a bibliai igéi által és a Szent Lelke által készít magának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekező. Majd amikor eljön az ideje, akkor visszatér nagy hatalommal és dicsőséggel. És a Dániel könyvéből előfelolvasott rész azt a mozzanatot, azt a pillanatot mutatja be látomásban, így látta a proféta, amikor Krisztus a mennybe menetele után eljön az a pillanat, amikor az Atya teljes hatalma, dicsősége, és mindent megad neki, és majd ő vissza fog térni ezzel a hatalommal és dicsőséggel, hogy magához vegye az ő gyermekeit erről a földről. Ahogy a természetben is mindennek megvan a maga rendelt ideje és időszaka, úgy Isten országának a megvalósulásának is megvan az Istentől rendelt időszaka is, megvannak annak időszakai. Ahogy a földet elő fel kell szántani és be kell vetni, meg kell várni, hogy a mag kicsirázzon és szárva szökkenjen. És az alkalmas időjárás következtében nyár elejére termést hozzon. Így van ez Isten országának megvalósulása esetében is. Másrészt pedig tulajdonképpen itt az Isten és az ember kölcsönös bizalma és közös együttmunkálkodása révén valósul ez meg. Ha az Isten fia már az első eljövetelekor felállította volna az ő királyságát, akkor hogyan talált volna az Isten megoldást a bűn rendezésére, a bűn problémájának a megoldására? Ha a Jeruzsálembe bevonuló Krisztus királyi hatalommal jár el, és magához veszi a hatalmat, akkor alattvalókat szerzett volna magának, nem szerető, benne bízó tanítványokat, és nem tudna nevelni magának, illetve az ő országának, a bűntelen országának benne bízó, szerető tanítványokat. Ez pedig nem oldja meg a bűn problémáját, ha alattvalókat szerez magának. Gondoljuk ezt végig. Mert akkor az emberek kényszerítve érezték volna magukat, hogy Krisztusnak meghódoljanak, és nem a szívükbe választották volna őt. A Jóisten azt akarja, hogy olyannak ismerjük meg őt, amilyennek kinyilatkoztatta magát, Jézus Krisztus által és az ő igéje által. Azt akarja, hogy megismerjük az ő irántunk való kimondhatatlan szeretetét, velünk kapcsolatos jó tervét, és hogy szabadon, örömmel és szeretettel mondjunk igent rá, újra és újra, és bízzunk benne. Az ő segítségét kérve győzzük le a bűnt. Tanuljunk meg igazán szeretni. Tanuljunk meg megbocsájtani, ahogy Krisztus is megbocsájtott. És tanuljunk meg másokért élni, ahogy Krisztus is másokért élt ezen a földön. Tehát szükségszerű, hogy az Isten fiának az első és második eljövetelét egymástól megkülönböztessük. Az is lényeges, hogy az első eljövetelének teljesedése bizonyságot adjon arra nézve, hogy a második eljövetel is ugyanúgy meg fog valósulni, ahogy az első eljövetele megvalósul. Hiszen ezt Jézus még meg is ígérte külön az ő tanítványainak. Nem utolsó sorban akkor szeretnék arról is szólni, hogy hogyan készüljünk a Jézussal való találkozásra, az Isten fiának a visszajövetelére, amikor visszajön erre a földre. Jézus a következőképpen figyelmeztette a végidőről szóló beszédében az ő tanítványait, a benne hívőket. Máté evangélium a 24. fejezetéből olvasom az ide vonatkozó részt a 42. verstől. Vigyázzatok, vagy legyetek tehát éberek, azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna, vagy virasztana, és nem engedné, hogy a házába betörjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Mihez hasonlítja itt Jézus az ő eljövetelét? Tolvajhoz. Úgy fog érkezni, mint a tolvaj éjjel. Igen, de a házura hogyan fogadja, hogyha tudná, hogy a tolvaj be akar törni a házába? És tudja, hogy melyik órában jön. Biztos, hogy felkészülne, és nem engedne, hogy betörjön a házába. Tehát ilyen aktív várakozással kell nekünk is a megváltónk visszajövetelét várni. Az, aki hűséges tanítvány és várja Jézus eljövetelét, az nem alszik el. Nem feledkezik bele az élet gondja bajába, itt ez erre vonatkozik. És nem az élet gondja élvezete szerint él, hanem azt a munkát végzi, amivel az Isten őt megbízta. Jézus szerint boldog az a szolga, amelyeket az ő ura, az érkezése, az ő urának érkezése ebben a munkában talál. Kicsoda hát a hülyésből szolga, olvasom tovább Máté evangéliumából, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledet. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Csak az a hívő ember fogja Isten akaratát teljesíteni az életében, testvérei, aki megismerte és megszerette az ő megváltóját. Aki felmérte azt, és újra felméri, mit jelent az, hogy Jézus mekkora árat fizetett érte a Golgotán, az ő megváltásáért. Aki hálából és Isten iránti viszont szeretetből, szabadon, örömmel és szeretettel odaszánja magát erre a szolgálatra. Legyen az a szolgálat egyszerű házi munka, vagy beteggondozás, vagy a gyerekek nevelése, vagy a közösség formálása, vagy egy társadalmi munka, bármi. Mindegyiket lehet Isten iránti viszont szeretetből végezni. Ezen kívül pedig, aki Jézust várja és szereti az ő megváltóját, az tanúságot is tesz róla. Aki megvallja meg engem az emberek előtt, én is megvallom az én mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Valamint, aki szereti az Urat, az megtartja az ő parancsolatait, megtanul az ő segítségével, Isten erejével neki engedelmeskedni is. Azt mondja Jézus, hogy aki szeret engem, megtartja az én parancsolataimat. Ebből azt érthetjük meg, hogy sokkal fontosabb Krisztus szeretetének megismerése és megragadása, sokkal fontosabb, mint bármilyen ismeret, bármilyen vagyoni tárgy vagy érték ezen a földön. Pál apostol ezt így fejezte ki, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Mire szorongatta őket Krisztus szeretete, őt és a tanítványokat? Arra, hogy meghalljanak az önző vágyaiknak, és nem önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Az Isten fiával való találkozásra való készülés tehát nem olyan készülődés, hanem az iránta való bizalomnak és a szeretetnek a megújítása. Kérjük az Istentől, hogy újíts meg Istenünk a szeretetünket iránta. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy igazán tudjunk szeretni. Mert emberileg nem vagyunk erre képesek. Taníts meg megbocsájtani a szívből. Taníts meg a békével tűrni a bántalmakat. Az igazságot szeliden, de szeretettel és következetesen képviselni. Taníts meg a félelmeinket legyőzni. És taníts meg igazán tenni a jót. Segíts, hogy megtisztíthassam a beszédemet, hogy az ne kétértelmű csúnya szavaktól de hemzsegő beszéd legyen. Tisztíts meg ezért a szívemet is, mert onnan fakadnak ezek a beszédek. Több évvel ezelőtt, amikor a családunkkal együtt utaztunk egy autóbuszon, akkor hát megpróbáltunk az üres helyeken elhelyezkedni, és egy fiatal lány mellé kerültem, mert ott volt hely, és egy ideig beszélgettünk a családtagokkal, és egy idő után hát szóba elegyedtem a mellettem lévő fiatal lányjal is, ha jól emlékszem, egyetemista volt, de most már nem ez a lényeg. Azt mondta ez a lány, hogy feltűnt neki, hogy valami lelkészféle lehetünk itt valami hívők, mert így nem beszélnek egymással. Ma már a legtöbb család ilyen szeretettel, vagy hogy mondjam, csúnya szavakat mellőzve, mondjam így, nem nagyon beszélnek már családok, még egymások között sem. Kedves testvéreim, valóban vagy a világ világossága vagyunk, és akkor az emberek megismeri Krisztust, vagy akkor a világ sötétségben marad. Hogyan készüljünk a Krisztussal való találkozásra? Jézusnak a 10 szűzről való példázata arra tanít meg, hogy úgy kell várni a vőlegény érkezését, hogy legyen nem csak a lámpásunkban, hanem az edényünkben is olaj. Legyen a szívünkben olaj. Hát mi az olaj? Az olaj a Szentléleknek a jelképe. Tehát úgy éljünk, hogy mindenkor közösségben legyünk Krisztussal, és így bennünk lakozhat a Szentlélek. Na ez az olaj. Ez nem fog menni imádság nélkül, állandó imádság nélkül, Isten igének az olvasása nélkül és Isten akaratának a teljesítésé nélkül. Senkinek se fog menni. Az evangéliumokban olvasunk arról, hogy ahhoz, hogy valaki bemehessen a mennyegzőre, oda mennyegzős ruhára is szükség van. A mennyegzős ruhát magunkra kell ölteni. Na hát mi ez a mennyegzős ruha? Hát nem lehet más, mint tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a tiszta, szeplőtlen jelleme, amilyen Krisztus volt ezen a földön. És tudjuk nagyon jól, hogy a saját erőnkből sohasem lehet ez a miénk. Az ókorban, ha valakit a király meghívott, akkor a király küldte el a menyegzős ruhát. És abba mehetett el, nem mehetett a saját ruhájában tulajdonképpen oda. Úgyhogy nekünk is meg kell szereznünk ezt a menyegzős ruhát, járuljunk oda hittel Krisztushoz, hogy Krisztus szent lelke által nekünk adhassa az ő jellem tulajdonságait lépésről lépésre, amikor nemet mondunk a bűnre, és őt válasszuk, az ő igének engedelmeskedünk. Ezeket az evangéliumokból és a Biblia más kijelentéseiből megismerhetjük. És igazság, imádság, engedelmesség által a miénk lehet napról napra. Így érik a búza a búzakalászban, így nemesedik az ember, amikor Krisztussal jár, és tőle tanul minden nap. Kedves testvéreim, mi vagyunk azok, akik minden nap igent mondunk, vagy nemet, különböző élethelyzetekben Jézus Krisztusnak. Mi magunk vagyunk azok, akik megvalljuk, vagy megtagadjuk őt szavainkkal és viselkedésünkkel. Az Úr Jézus pedig senkire nem fogja az ő mennyei, tökéletes királyságát ránk erőltetni. Mert hogy ez a királyság igazság, öröm és béke a Szentlélekben. És ez, hogyha megvalósul a mi szívünkben, akkor egy csendes békesség ott lesz minden körülmények között, bármilyen idők is következzenek erre a világra. De Jézus minden embert hív a vele való örömteli kapcsolatra. Elküldi az ő tanítványait, hogy tegyenek tanúságot róla és a mennyei atyáról, a mennyei atya szeretetéről, a Krisztusnak a velünk kapcsolatos jó tervéről, mert hogy kívánatos véget akar adni nékünk. Erről tesznek bizonyságot a bibliai jövendőlések, erről tanúskodik az evangélium. Akik Jézus második eljövetelét várják, azt a parancsot kapták Jézustól, hogy úgy szeressék egymást, ahogy ő szerette, ahogy Jézus szerette a tanítványait, és végezzék azt a szolgálatot, amire az Úr Jézus elhívta őket. Mindezt a Szentlélek erejéből, az Isten erejét megragadva, Krisztust követve. Azért, hogy az emberek megszabaduljanak a bűntől minél többen, megszabaduljanak a megkötözöttségeikből minél többen, és új életet nyerjenek Krisztusba vetett hit által. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.